비스 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 스포트
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát esperes köszöntötte a zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, akár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök a hétvégén sugárzott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Ez volt a vállalásunk, és továbbra is ez a vállalásunk, és ezt nagyon szigorúan jeleztük a pénzügyminiszter úr felé is, fejtette ki. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában 700 000-re tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Szavai szerint azóta az a jelzés érkezett, hogy igazán rászoruló gyermek lehet, hogy ennél valamivel kevesebb van. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtárellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus közösségi oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzáfűzte, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes május 20-ai levelét a 444 szemlézte pénteken, és Jámbor András a Párbeszéd volt képviselője is megosztotta a közösségi oldalon. Az országgyűlés elnöke levelében idézte a hatályos törvényt, amely szerint a parlamenttől most búcsúzott képviselők 3 hónapig jogosultak a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátására. A közvéleményhez egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe, valamint arról is, hogy egyes állami ágazatok, illetve a civil szféra milyen megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni, írta Forsthoffer Ágnes. A házelnök úgy fogalmazott, hogy a társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve kéri fel a távozó politikusokat, különösen azokat a volt képviselőtársakat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai emiltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak, hogy a részükre kiutalt pénzbeli ellátást jótékony célra fordítsák. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divati part a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint az Óbudai Egyetemen rendezték meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét, amely a Duna régió textil és divatiparának fenntartható átalakítására fókuszált. A rendezvényen 9 ország szakemberei, fejlesztési ügynökségei, vállalkozásai és oktatási intézményei mutatták be azokat a körforgásos megoldásokat, amelyek alternatívát kínálnak a fast fashion, vagyis gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Végül az időjárásról. Mindenütt kiderül az ég, csapadék nem várható. Az éjjeli hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki Madara című írásának harmadik részét hallják.
Aznap Tátos nem ébredt fel az állatokkal, mert éjjel sokáig őrizte Tori álmát. Reggeledett már, mire magához tért. Mintha ezt az egész éjszakát álmodta volna, a suttogást, a meleg ajkakat a bőrén, a fényes ürességet és a különös szavakat a tűzről és a sötétről. A lány nem volt mellette. Utcu sem. Hangját se hallotta, csak valami egészen halk suhogást odakintről. Talpra ugrott, kapkodva öltözött, ment kifelé. Éles, vörös fény csapott a szemébe, a hajnali nap. Most már tisztán hallotta a suhogást. Amikor az aklot megkerülte, meglátta Torit. A havon táncolt, hullámzó mozdulatokkal, hosszú ruhaujjai suhogva úsztak a levegőben. Nyitva volt a szeme, de nem nézett sehová. Haja sötéten lobogott, fényes fehér ruhája vörösen villogva követte karjának, lábának, kibomló és egymásba hurkolódó íveit, leheletének fehér párája fel-fel csapott, miközben hol erre, hol arra fordult, mintha lélegzésének ritmusát követné. Tátos a falhoz lapulva nézte. A tánc egyszerre volt finom és vad. A lány így teljes önfeledtségében mesztelenebbnek tűnt, mint éjjel a tűzfényében. Ismét távoli volt, és idegen, olyan elérhetetlen, mintha soha nem is ölelte volna. Szeretett volna észrevétlenül visszahúzódni, úgy, ahogy nemrég a darut hagyta ott, lassan belehátrálva a nádas sötétjébe. Mégsem tudott megmozdulni. A beteg állatok ilyen dermedtek, amikor átengedik magukat az erősebb akaratnak. Tátos lehúnyta a szemét, de a szemhéja mögött tovább suhogtak, forogtak és csapdostak a fehér ruhaujjak. Hirtelen lett csend. Tátos felnyitotta a szemét, a lány dermedten állt, egyenesen ő rá nézett, most nem mosolygott, ahogy szokott, a vonásain nem volt semmi gyöngétség. Hiába nézett a fiúra, olyan volt a szeme, mint a tükör. Fényes és üres. Csak egy villanásnyi volt ez a személytelen pillantás. A lány kifújta a levegőt, és a mozdulatot befejezve elfordította a tekintetét is. A fiú végre megmozdult, befordult az akol ajtaján, és a nádfalnak támasztotta lüktető homlokát. Nem tudta, mitől dobog ennyire a szíve. Odakin újra kezdődött a suhogás. Később egyikük sem szólt erről a pillanatról. Mire Tátos végzett a munkájával és visszament a házba, Tori már bent volt. Kamilla tájával és meleggel várta. Úgy szólt hozzá, kedvesen és halkan, ahogy reggelente mindig. Tátos megitta a teát, és megint kiment. Megnézte a tánc helyét a hóban. A lány fapapucs talpának kettős vonala és a forgás hosszan megrajzolt íve olyan volt, mint valami rejtélyes, mégis átgondolt rendszerint ismétlődő írás. Nem hasonlított semmilyen földi állat nyomára, hiszen nem vezetett sehonnan, sehova. Magába fordult, aztán egyszerre elpárolgott, mint a hirtelen felszáradó víz. Nap és szárnyak. Ez jutott róla Tátos eszébe. Az új hó és az olvadás letörli majd, és eltűnik, akár a sípszó, vagy a vadludak véje az égen. Ahogy telt a lassú tél, Tátos annyira megszokta a lány közelségét, hogy naphosszat bent ült vele a kunyhóban. Nem járta a pusztát, ahogy szokta. Még a furujáról is megfeledkezett, mint akit megbabonáztak, folyton csak őt nézte volna, ahogy reggelenként a napnak fordítja az arcát, ahogy öltözik, ahogy vizet tölt, ahogy felemeli a két karját, hogy lágy, körkörös ívben megcsavarja és feltűzze a haját. Tori mindent nyugodtan és méltósággal csinált, mint akkor tánc közben gondosan odafigyelt a mozdulataira. Kimért volt, finom és fegyelmezett. Csak éjszakánként volt lobogóan kiszámíthatatlan, mintha ilyenkor kicserélték volna. Fehéren fénylett a sötétben, a haja síkosan simogatott a bőre, forró volt, a hangja rekett. Tátos csak a magasban víjogó héjákban, a szélörvényben forgó varjakban és a prédára lecsapó darvakban látott ilyen önfelett vadságot, de soha nem félt tőle. Minden reggel úgy érezte, álmodta az egészet. Akkora nyugalom vette körül. Nem akart semmi másra törődni. A világból egyedül Tori érdekelte. Pedig már ételük, italuk, tüzelőjük is fogytán volt. A nagy hóban feléjük se nézett senki, hogy gyógyításért cserébe élelmet hozzon. Lassanként semmiük sem maradt. Még a kutya is lesoványodott. Egyre öregesebben mozgott, csak a tűznél feküdt egész nap, alig járt ki, a szőre csomós volt és csapzott. Tori mégsem panaszkodott, soha. Pedig egyszer eljött az a nap is, hogy már csak a fiúnak jutott leves, abból is csak egy kevés. Tátos tudta, hogy ezt most meg kell ennie, erőt ad. Nem halogathatta tovább, hogy útnak induljon és hozzon valami ennivalót. Igen ám, de miből? Nehéz volt a szíve. Mégis felállt, hogy nekivágjon az útnak, keressen valakit, akitől ételt kérhet. Utcu feltápászkodott, és a farkát billegetve ment volna vele. De ő visszaparancsolta, nem bírná ki a nagy havat. Az öreg kutya olyan szomorúan nézett utána, hogy még visszalépett és megsimogatta. Utcu megnyalta a kezét. Mielőtt kilépett volna az ajtón, Tori odalépett hozzá, hogy megölelje. Az arca határozott volt és elszánt. Hirtelen egy mozdulattal lebontotta a kontját, és a hajtűt a fiú kezébe adta. Menj a városba, mondta. Ezt add el, ezüst. Vegyél ételt és rizspapírt. A többit bízd rám. Azzal megsimogatta tátos arcát, és becsukta utána az ajtót. Süvített a szél, de tátos nem érezte a hideget. Az arcát a simogatás, a szívét a lány mosolyának emléke melegítette. A hegyes hosszú tű ott volt a tenyerében. Az egyik kezével a botját markolta, a másikban a hajdísz szorította, egész úton. Járás közben apró, sajgó sebet ejtett a bőrén. Besötétedett, mire a városba ért. Sokáig bolyongott, míg megtalálta az ékszerészboltját, amire még emlékezett gyerekkorából. Mert mielőtt a pusztára kiment, nála adta az egyetlen vagyontárgyát, az anyja után maradt jegygyűrűt, hogy a kutyájának ennivalót vehessen. Tudta, hogy az ékszerész kedves, bogaras kisember, az a hír járta róla, hogy különleges, messzi földről való tárgyakat gyűjt. Felzörgette az öreget, és elmondta neki, honnan ismeri. És az ékszerész emlékezett is rá. Behívta magához, megkérdezte, mi járatban van. Amikor tátos elővette a hajtűt, az öreg föléje hajolt, nem győzte bámulni a finom fém és zománc munkát. Nagyon különleges és nagyon régi, mondta. Megmutatta nagyítóval, hogy madarak vannak rajta. Egészen apró, szinte láthatatlan, tárt-szárnyú madarak. Honnan van? Kérdezte izgatottan. Ilyet csak Kínában és Japánban készítenek. Ennyire pontos kidolgozás sohasem láttam. Egy lánytól felelte szükszavon tátos. Rizspapírt kér érte, nem tudom mi az. Az ékszerésznek felcsillant a szeme, intett a fiúnak, hogy várjon, és szó nélkül eltűnt a másik szobában, hamarosan nagy kötek papírral tért vissza. Tessék, mondta. Magamnak vettem, de hiába próbálgattam, sajnos nincs tehetségem a tusfestéshez. Mindig elaprózom. Védd el ezeket. Adok pénzt is, amennyi kell. Ha nincs hova menned, maradj itt éjszakára. Tátos úgy is tett. Másnap reggel a városban gyorsan megvásárolt mindent, alig várta, hogy hazamehessen. A papírt viaszós vászonba csomagolva vitte, nagy diadallal. Szinte meg se érezte a hosszú utat. A szél már nem nehezítette a járás, de a szíve is könnyebb volt. Végig arra gondolt, hogy Tori biztosan mosolyog majd, amikor a papírokat meglátja. Együtt fognak vacsorázni, azután nézik a tüzet, átölelve egymást, és a lángok ott táncolnak majd a szemükben. Ahogy meglátta a kunyhót, rossz előérzete támadt. Nagyon nagy csend volt. Senki sem szaladt elébe, mintha nem lennének otthon. Mintha álmodta volna az egészet, és most érkezne meg először a házhoz. Megszaporázta a lépteit, belökte az ajtót, de semmit sem látott, a lámpa nem égett. A súlyos levegőből mégis érezte, hogy a szoba nem üres. Ssss, hallatszott a sötétből. Alszik. Amikor hozzászokott a szeme a félhomályhoz, meglátta őket. Tori a földön ült, az ölében utcuval. Meg sem mozdult, úgy tartotta. A kutya nehezen, sípolva lélegzett. Tátos melléjük gugolt, és látta, hogy mégiscsak elérkezett, amitől mindig félt. Téged várt, suttogta a lány. A fiú rátette a kezét utcu fejére, száraz volt az orra. Nagyon lassan, óvatosan simogatni kezdte a testét, a tenyere csontjai közt érezte az erőlködve dobogó szívet. Aztán beszélni kezdett hozzá. Félig mormolás volt, félig dúdolás, és egyre dallamosabb lett. Lassan bontakozott ki utcu kedvence, a furuján is annyit játszott, vidám kutyanóta. De most szomorúan szólt, mert nem utcu énekelt vele, csak a testét lassan ringató, szomorú Tori. Az állat egyre ritkában vett levegőt. Nyugodtan, ernyetten feküdt, mint aki álmodik. A lány énekébe szöveg is keveredett, és tátos, ahogy nagy fájdalmában ringatta magát előre-hátra, az egyre lassuló ritmusra, nem tudta, milyen nyelven énekel, mégis értette. A madárról, mely minden testen átszáll, a fényről, ami élőt holtat átjár, a derűről, mely erősebb a gyásznál. A lány közben gyöngéden felemelte a kis fekete kutyát, és oda tette tátos ölébe. Könnyű volt már, mintha elrúgta volna magát a föld súlyától. Tátos lehúnyta a szemét. Nem is vette észre, hogy közben egészen besötétedett. A sírt tátos nem jelölte meg semmivel. Tudta, hogy a kutya nyomtalan életének egyedül ő benne van folytatása. Még a keze alatt érezte a bogáncsos bundát, tenyerében az okos kis orrot és a puha szuszogást, de tudta, látni nem fogja már soha többé, legfeljebb álmában. Csak pár szál szőr maradt belőle a palánk résén, ahol mindig átbújt, és nem sokára azt is elfújja majd a szél. Sokáig állt még ott egyedül, arra gondolt, milyen nehéz volt a fagyott földet felásni. Télen minden ellenáll a változásnak. Csak az élet lobban ki könnyen. Ökölbe szorította fájó kezét. Jó, hogy a bőr lassabban felejt, mint a szem. Bent a lányt nagy munkában találta. Felhajtott ruhaujjakkal gyúrt valamit, ahogy a kenyeret szokta, de ez fekete volt és sokkal keményebb. A fiú először azt gondolta, földet forgat az ujjai között. Leült és csendben figyelte. Most minden mozgásnak és életnek örült. Ahogy nézte, egyre kíváncsibb lett, de nem kérdezett semmit. A földön heverő maradékokból rájött, hogy Tori szenet, hamut, olajlámpakormot és gyapjú zsírt kevert össze. Tett bele a tető alatt száradó gyógyfűvekből is, mert kakukkfű, levendula és zsája illat keveredett a füstös szagokba. Teljes erőből nyomkodta, a keze könnyékig fekete volt. Amikor kész lett, a tömör pasztát egy agyagedényben a tűzhely mellé tette száradni. Tátosnak hirtelen eszébe jutott, hogy még nem adta oda, amit hozott neki. Szó nélkül elővette a csomagot, kibontotta és oda nyújtotta. A lánynak még csupa ragacsos korom volt a keze. Felragyogott az arca, ahogy a papírt meglátta. A fejével mutatta tátosnak, hogy tegye le a földre, aztán odaült elé, Az üres lapok fehér derengésbe vonták az arcát. Hosszan, hallgatva nézte, aztán sóhajtva kifújta a levegőt. Kinyújtotta a kezét, és fekete ujjaival, a tenyerével és a tenyere élével rajzolni kezdett az egyikre. Csak néhány vonás volt az egész, nem tartott sokáig, de a fiúnak a szeme is belekáprázott, a papíron utcú jelent meg, elevenen és egészségesen. Égre tartott orral énekelt. Mintha egyszerre feltámadt volna. Vagy még inkább, mintha nem is élt és nem is halt volna meg soha. Csak a lényege születne újra, pillanatról pillanatra, abban, aki látja. Fájdalmas öröm volt, elengedve megtartani. Mint amikor a vonuló felhőket bámulta, Tátos az egész eget szívta be és fújta ki újra. Addig nézte-nézte a rajzot, amíg egészen belefeledkezett és lassan lecsukódott a szeme. Igen, most már behunyt szemmel is tökéletesen látott. Nem a bőre és nem a szeme emlékezett, ő maga lett az emlék, ami nem ismert sem múlást, sem felejtést. Mire végül felpillantott, Tori már nem volt ott. Festeni fogok, mondta később a lány, de soha nem nézhetsz többet. Tátos első ízben kérdezte meg tőle, hogy miért. Semmire nem vágyott jobban, mint utánozni, amit látott, ürességből hívni elő a teljességet. Életében először akadt ember, aki többet tudott nála. Nem csak a nyelvét, a szokásait, a testét akarta megtanulni, hanem mindent, amit a másik lát, hall, érez és ismer. Úgy érezte, hogy eddig csak egyre közeledett a világhoz, de bármilyen közel is jutott ahhoz, amit nézett, mégsem lehetett egészen azonos. Csak a rajzot meglátva tudta biztosan. Ha már a madaraktól meg a széltől nem leshette el a repülést, víztől a tükrözést, felhőktől az alakváltást, a magoktól és a rovaroktól az átalakulást, akkor legalább festeni akar, rögzíteni a múlót, érinteni a foghatatlant. Úgy érezte, jöhet bármi, ezután akár megtartja, akár elengedi, amit tapasztalt, immár örökre az övé, ha egyszer már egyesült vele. Erre nem voltak szavai, de az érzés erősebb volt, még a szerelemnél is. Azért, mert senkivel kell lenni, válaszolta a lány. Egyedül? Kérdezett vissza Tátos. Senkivel, mondta Tori megint. Hajnalban, ahogy szokott, a lány a legelső napsugára halk ruhasuhogással kiment. Amikor egy idő múlva visszajött, a vizes vödörrel együtt egy kerek, érdes, lapos követ is behozott. Mohón ivott, aztán szórakozottan készített valami ennivalót. Érezni lehetett, hogy készül valamire, mert nem mosolygott és alig szólt. Tátos nyugtalanul figyelte. A lány, mintha meg se látta volna, az égő lámpást és a csuprot a papír mellé a földre tette, aztán elővette és egyetlen koccantással összetörte az agyagedénykét. Leült a földre, ölébe vette a követ, vette a kiszáradt koromkorongot és körkörös forgatással dörzsölgetni kezdte a kövön. Fekete finom por maradt a nyomában. Nagy csend volt, csak az őrlés egyhangú zaja hallatszott körbe, 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 körbe. Tátos csak ült, és úgy tűnt a lány nem is látja, hogy ott van, mert fényes, fekete szeme tükrös volt megint, mintha keresztül látna mindenen. Tátos ültében önkéntelenül is követte a ritmust. Szédítő volt, mégis megnyugtató. Úgy érezte, ő is ott forog az őrlés forrósuló örvényében, felfelé és kifelé, folyton el a földtől, el a testtől, mégis magába zuhogva vissza minden fordulással, akár a tengerbe hengeredő hullám. Gondolattalanul vágy és akarat nélkül ült, áradó erőt érzett mindenfelől. Egyszerre abba maradt az őrlés, és Tátos kinyitotta a szemét. A lány éppen egy kevés vizet töltött a koromhoz. Mozdult az ujja, hogy megkeverje, de hirtelen visszahúzta, mielőtt hozzáért volna a sötét folyadékhoz, amely eleven pupillaként pulzált a lámpalánk fényében. Egy pillanatig tétovázott. Aztán megmarkolta hosszan leomló, sűrű fekete haját, kicsit előredőlt, és belemártotta a tusba. Kevert egyet rajta, aztán beszívta a levegőt, mozdulatlanul nézett szembe a papírral. Tátos is visszafojtotta a lélegzetét. Tori egész teste rezzenetlen volt, de a karja egyszerre megmozdult, a haj a papírhoz ért, és önmaga árnyékától követve olyan lassan, mint a levélen legördülő vízcsepp, folyékonyan forduló, magába visszatérő formát hagyott a papíron, nedvesen fénylő, fekete kört. Nagy csend volt. A hajat szorító kéz még ott lebegett a papír fölött, amikor a fiúból önkéntelenül feltört a sóhajtás. Tori megzavarodva kapta arra a fejét. A haja megrándult, kicsúszott a kezéből, sötét cseppeket frecsentett a fehér ruhára. Tátosra villant a szeme. Egyszerre volt rémült és haragos. Menj! Kiáltotta idegen fenyegető hangon. Most! Csattant fel megint, amikor látta, hogy a fiú nem mozdul. Ne nézz!
Thank you.
Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki madara című írásának harmadik részét a szerző előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek útjain.
Pünkösváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Műsorunkban az istentiszteletről készült összeállításunkat hallják. Árvai Zoltán, római katolikus kórház lelkész köszöntötte a megjelenteket.
Nagy szeretettel köszönjük kórház vezetőségének, hogy újra régi funkcióját visszanyerhette ez a csodálatos Istenháza, Istenhajlék, és most közösen a kórház lelkészei, különböző felekezetű keresztények tudjuk együtt imádságos lélekkel Isten felé fordulva kérni minden kórházi beteg számára a gyógyulás lehetőségét, a gyógyító léleknek az áldásos leszállását, tevékenységét életükben, és kérjük természetesen minden dolgozó számára is az erő, türelem és a kitartásnak, álhatatosságnak az ajándékait.
Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója lelki megújulásról beszélt köszöntőjében.
Különleges és megható pillanatban gyűltünk ma össze az irgalmas rendi szerzetesek kápolnájában. Olyan falak között állunk, ismét a karácsonyi ünnepségünk után, ahol hosszú évtizedeken át a csend uralkodott, mégis megőrződött ennek a helynek a méltósága, békéje és lelki ereje. Ma pedig, több mint 75 év után, ismét közös imádság tölti meg ezt a kápolnát. Ez az alkalom nem csak egy épület újbóli megnyitása, hanem közösségünk lelki megújulásának is jelképe. Öröm és hála tölthet el bennünket azért, hogy ez a különleges hely újra szolgálhatja a betegeket, a hozzátartozókat, a munkatársakat, és mindazokat, akik nap mint nap a gyógyítás és az emberi segítség szolgálatában állnak. Pünkös ünnepére készülve különösen fontos üzenetet hordoz számunkra ez az ökumenikus istentisztelet. A Szentlélek eljövetelének várása mindig a reményről, az egymás felé fordulásról és az összetartozás erejéről szól. Ma pedig nem egyetlen felekezet közösségeként vagyunk itt jelen, hanem együtt, keresztény testvérként, fejet hajtva Isten előtt. Kórházunk falai között nap mint nap megtapasztalhatjuk, hogy a gyógyulás nem csak a testet érinti. A lélek békéje, a remény, az együttérzés és az emberi jelenlét ugyanúgy része a gyógyulásnak és a gyógyításnak. Ez a kápolna mostantól ismét helyet adhat az elcsendesedésnek, az imádságnak és annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Köszönöm mindazok munkáját és összefogását, akik lehetővé tették, hogy ez a szent hely újra közösségünk szolgálatába állhasson. Kívánom, hogy a mai együttlétünk hozzon békét a szívünkbe, erőt a nehézségekhez, és reményt mindazok számára, akik gyógyulást, vigasztalást vagy lelki megnyugvást keresnek. Áldott pünkösdvárást kívánok mindannyiunknak!
Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt. Műsorunk folytatásában az ő ige hirdetéséből hallanak részletet.
A keleti egyháznak van egy régi imádsága, amit mi olyan gyakran használunk, mint a mi atyánkot. A mi atyánk talán a leggyakoribb imádsága a keresztényeknek. Mi egyházunknak van egy olyan imádsága, amely a szentelket szólítja meg, és nincs olyan szertartásunk, amelynek bevezetőjeképpen nem mondanánk el, vagy csöndesen a pápa liturgia előtt, vagy együtt a néppel nyilván a szertartásban. Ez az imádság olyan szavakat, megfogalmazásokat tartalmaz, amelyekről szeretnék beszélni, ezért ezt a rövid imát hadd mondjam el. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk. Hát ez az az imádság, amit igen gyakran használunk és imádkozunk, és hát nem akármit fejez ki, meg akarjuk hívni a Szentlélek kegyelmét minden ajándékával együtt az életünkben most. Mert hogy az embernek van egy nagy komoly feladata egészen halála percig, meg kell nyerni az üdvösséget, és hát nagy terhünk van abból a szempontból, hogy van két ellenségünk. Az egyik az ördög, amely pont azt akarja elérni, hogy az életünkben ne legyen jelen a Szentlélek. A másik komoly ellenségünk az pedig a saját testünk, mert hát rengeteg szenvedéllyel is meg vagyunk rakva, és hát ezekkel találkozik az ember, és hogyha nem kap kellő nevelést, nem nő fel keresztényként, nem köti értékrendhez, szilárd sziklához, lelkiházát, akkor uralkodni kezdenek benne ezek a szenvedélyek, amelynek elég hosszú a sora. Galatákhoz írott levél 5. fejezetében, ahol a Szentlélek gyümölcsét is felsorolja Szent Pál apostol, ott el is olvashatják a kedves testvérek, hogy mit jelentenek a szenvedélyek, vagy a test cselekedetei. És hát mivel ilyen harcban vagyunk, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a Szentlélek megérinte bennünket, segítségünkre van-e. És hát vannak olyan kiemelt, szent, nagy pillanataink, amikor nagyon is szükségünk van a Szentlélek kegyelmére. Hát ezek például, amikor imádkozni akarunk, amikor őszintén akarunk szólni Istenhez, amikor nagy emberi feladatok előtt állunk, megmérettetés előtt például, legyen az egy érettségi, vagy éppen egy nagy műtét, akkor is szükség van Isten kegyelmére az orvosnak és a betegnek. És aztán látjuk, hogy hát nagyon sok szegmens van annak, amikor rászorulunk Isten kegyelmére, és Isten nem is fukarkodik ezzel. De talán a legnagyobb ajándéka a Szentléleknek, a Szentírás szava szerint is, és a nagy szentető atyák szerint is, akire én szoktam hivatkozni, az a megtérés. Például, amikor a tékozló fiú elmegy, eltékozolja mindenét, és nehéz helyzetbe kerül, olyannyira, hogy már a felfogadott szolgaként a sertéseknek a moslékára fanyalodik, olvassuk az evangéliumban Jézus példabeszédét, és akkor hirtelen eszébe jut, hogy az atyai házban bővelkednek a szolgái. De itt még nincs jelen teljes mértékben a Szentlélek, hanem a következő gondolatban van jelen. Amikor azt mondja, most visszamegyek, és azt mondom, vétkeztem az ég ellen és te ellened, atyám. Amikor megszületik a bűnbánat, és elindul, az van a Szentlélek munkája az ember szívében. Minden megtérés mögött valójában a Szentlélek munkája hív, azt akarja, hogy ne távolodjunk, hanem közeledjünk. Egy másik nagyon fontos mozzanata van, amikor észrevehetjük, hogy a Szentlélek bennünk van-e. Az pedig ugyancsak az evangélium szava szerint, egyszer Jézus megkérdezte Pétert, hogy kinek tartják őt az emberek. És akkor Péter mondja, hogy hát van egy a proféták közül, van, aki úgy gondolta, hogy a keresztelő Szent János, és akkor kérdezi Jézus, hogy és te, Simon, kinek tartasz engem? És akkor Péter megvallja, hogy te vagy az élő Isten fia. Talán fel is tudják idézni a kedves testvérek, mit mond erre Jézus. Azt mondja, boldog vagy te, Simon, mert nem magadtól jöttél erre rá, hanem az én mennyei atyám nyilatkoztatta ki neked. És hát valóban a Szentlélek az atyától származik. Jézus a főpapi beszédében, János evangélium 17. fejezetében olvassuk, hogy azt mondja, elküldöm nektek a vigasztalót, aki az atyától származik. És hát látjuk, hogy talán a legnagyobb ajándék az Istennek, mivel már nem látjuk őt így színről színre, majd látni fogjuk, de az oda vezető úton egész életünket meg akarja aranyozni, meg akarja világosítani, meg akar erősíteni, hogy olyasmiket tegyünk, amelyek a üdvösségünket szolgálják. Na most, hogyha erre imádságra visszatérünk egy pillanatra, hogy amit imádkoztam a mennyei király kedvezőt, akkor azért van ott még egy-két érdekes dolog. Például az, hogy az igazság lelke az csak akkor közeledik az emberhez, hogyha az ember is keresi az igazságot. Ritka pillanat, amikor az igazság keresése elakad egy ember életében, mondjuk olyan szinten, hogy egyáltalán nem érdekli, teljesen ateistává válik, vagy esetleg egy rosszindulatú ateista politikai hatalomnak a kiszolgálója lesz. Egy történetet szeretnék elmondani erről. Tavaly avatták szenté azt a Kleopatrát, aki 1998-ban halt meg, én még személyesen is ismertem ezt az atyát. Hát egy ilyen nagy tanító volt az országban, Romániában, és hát nagyon sokan mentek el hozzá, különösen csütörtöki napon, mert minden csütörtökön már idős kora lévén kiült a lócára, és lehetett kérdezgetni. Hát hatalmas tömeg gyűlt össze ilyenkor, és akkor kérdezgették az emberek imádságról, élethelyzetekről, és akkor ő nagyon tényleg a Szentlélek adta szájára azokat a tanításokat, amelyekkel sokszor nem egy embert világosított meg, hanem az egész tömeget. Na hát az egyik ilyen alkalommal, amikor már nem tudták igazán befolyásolni a kolostor életét, meg ezt a Szentlélek atyát, a 80-as években valamikor a Szekuritát, az akkori titkosszolgálat elküldött egy álzarándokot, aki hát hosszabb ideig tartózkodott a kolostor udvarán, és próbálkozott összegyűjteni valamiféle terhelő szöveget, amit Kleopatra mondott. És hát nem gondolta azt, hogy a Szentléleknek van olyan karizmája, adománya, mint a léleklátás, amelyel bír Kleopatra, és tudta, hogy kérdezem. Mindig nagyon kedvesen bánt vele, megkérdezte, hogy előre üljön, van egy lóca, hogy külön helyet is foglaltatott neki az egyik szerzetessel, hogy csak itt legyél, fiam, hallgasd a tanítást. És hát nem fogott gyanút, hogy miről van szó. Hát ugye az nem talált semmi olyasmit, amivel meg lehetett volna vádolni az öreget, de egyik alkalommal, egyébként majdnem minden tanításának a végén, azt cselekedte ez a Kleopatra, hogy felállt, és azt mondta, hogy na, akkor most imádkozunk azért, aki közöttetek a legnagyobb bajban van, és aki a legjobban beteg. Hát a nép fölállt, és egy egyszerű imát mondtak el, úgy mondva a szokásos kezdetet, aminek az első imája az a mennyei király, az előbb elimádkoztam. És ez alatt a pár perces imádság alatt ennek az embernek megvilágosodása volt. Tudják, olyan ez, amikor a villám megvilágítja a látóhatárt vihar előtt, és akkor bevilágít mindent. Egy szempillantás alatt látta, hogy milyen rettenetes állapotban van a lelke. Egy szempillantás alatt eszébe jutott, hogy ő nem csak hogy besugó volt, de embereket tett tönkre. Eszébe jutottak nevek. Eszébe jutott az, hogy vitték el egyiket, másikat. És egy szempillantás alatt teljesen összetört. Nem tudott magához se tér, nem tudott, hogy mi történik vele. Olyan lelki fájdalmat élt át, amit igazán azok élnek át, akik teljes elhagyatottságot élnek meg. Akik rájönnek arra, hogy egyedül vannak a bajokkal. És ebből alig a szabadulás. Aztán el is ment onnan, következő órákban, kezdődött a szertartás a kolostorban, Kleopatra bement, egész éjszaka bent volt, imádkoztak, a szertesek jött ki, és látja, hogy ez az ember ott van az előcsarnokban, és zokog. Oda megy hozzá, átesz a kezét a vállára, szóval én látom, fiam, te voltál a legbetegebb a csapatban. Mert hogy ő nem gondolta, hogy ő beteg. Az igazság lelke pedig egy szempillantás alatt fölvillantja az ember előtt, hogy milyen az állapota. De mégis sokszor úgy teszi ezt a mi életünkben, hogy nem okoz fájdalmat. Végtelenül szeret az Isten. Mi könnyen tudunk beszólni embertársainknak is, ha hibáznak velünk szemben, vagy úgy gondoljuk, hogy hatalmunk van hozzá, Isten soha nem teszi. Csak ritkán, akkor, amikor baj van, amikor muszáj valaki teljesen megfordítani, mert ha nem, élete hiába való lesz. És éppen ezért történt, hogy az igazság lelke megmutat az igazságot. Hát az ember azonban nem maradt egyedül, mert leült mellé a szentető atya, és elmondta, hogy mit kell csinálni. Hát be kell vallani a bűnöket, feloldást kell kérni, és tedd jóvá a bűnöket. És akkor mondja, hogy hát hogy tehetném én jóvá azt, hogy embereket tettem tönkre. És azt mondta, hát imádkozz érte, hogy Isten adjon neked megvilágosítást erről, hogy hogyan fogod tudni ezt jóvá tenni. És arra is intés kapott, hogy ne menjen vissza kitartott gazdáihoz, mert azok még őt is megölik, hanem írt egy levelet, és elküldte a putvai kolostorba, most egy kicsit maradj ott, azt gondolkodja. Ott pedig ez az ember olyan boldogságot élt át, szabadságot, így fogalmazott, hogy ott maradt kolostorban, szerzetesnek. Nem vezeklésből, bár ő úgy gondolta, hogy ő mindent megérdemel, a poklot is. Egyszer csak összeállt a lélek számára az, hogy itt jó neki. Isten ide rendeli. És a történet, amit elmondtam ott az imént a kedves esőeknek, ez az ember, aki szerzetes lett Putnál, ez írta le az egyik újságban tanúságtételként. Ekkora dolog ez. A Szentlélek megfordít az igazság lelke, beállít az igazság irányába, és nem hagy egyedül. Isten nem olyan, hogy beszól, és aztán csinálj, amit akarsz. Nem, nem, nem. Van egyház. Az egyházban van közösség. Az egyházban vannak szentségi rend. Lehet ünnepelni. Találkozunk másokkal, akik hasonlók, mint mi. Sőt, igazán a másik emberen keresztül rengeteg kegyelmet kapunk, amit ugyancsak a Szentlélek ad. Ennek a megértése, mint pünköskor történik, kedves testvérek. Pünköskor születik az egyház. Pünköskor veszi észre Péter, hogy mi a feladat, mi a küldetés. Az a Péter, aki korábban letagadta Jézust, hogy ismeri, amikor leszállt rá a Szentlélek, az a bátortalan, gyáva ember hitelen hatalmas erővel bír. Amikor az ember élje a hitét, és a Szentlélek közel van hozzá, megformálódunk, átformálódunk Isten szerint, ahogy ő akarja. És akkor látunk ilyet, tényleg szinte az ember kezében remeg a Szentírás, amikor olvasom, hogy azt mondja Péter, kilép a zsidók elé, és azt mondja, hogy tudja meg Izrael egész háza népe, hogy az a Jézus, akit ti keresztre feszítettetek, az a Messiás. Korábban meg bezárták ajtót, ablakokat a zsidóktól való félelemtől. Így köszönt rájuk a feltámadt Jézus. Hol ez a félelem, hol ez a gyávaság, ez a rettenet? Semmi, nincs. Hát milyen nagy dolog a Szentlélek kegyelme, kedves testvérek, mennyire szükségünk van rá. Ne higgyük el azt a különös gondolatot, amelyet esetleg a kísértő sugal nekünk, hogy az ember osztály része nekünk. Dehogy nem. Hát mi vagyunk a kovásza az evangéliumnak. Ha elkezdünk azt szerint élni, gondolkodni, akkor azokat a karizmákat, amiket olvasunk, hogy mi történt az apostolok cselekedetében, az nem lehetetlen, hogy azokat megkapjuk. És akkor befejező gondolatként azért beszéljünk arról, hogy hogyan ne veszítsük el a szenteket, ha már megkaptuk. Vagy egyáltalán hogy tudjuk azt dédelgetni a szívünkben. Mert hogy ő az élet megadója, az üdvösség szerint. Megkezdődik az ember élet a fogantatás pillanatában, és amúgy nincs vége. A halállal van feltámadás, van örök élet. Erről nem szabad lenne megfeledkezni. Soha. Mert ez a lényege az egész keresztény életünknek. És sokszor mondják a Szentlélek atyák, hogy a keresztény ember örömből él. Mert mindig tudja, hogy hát mire is számít az Isten ő. Na de azért mégis látjuk, hogy azért nem vagyunk birtokában a Szentléleknek úgy, hogy kellene. És hát mindig elakadunk a lelki életünkben. Én magam is, kedves testvérek, van szerencsém abból a szempontból, hogy vannak társaim, akikhez mehetek tanácsért, meg is gyónhatok. És sokszor beszélünk azokról a nehézségekről, amelyek esetleg a lelki életben fölmerülnek. De a legnagyobb ajándék számomra az, lelki életemben olvashatok Szentlélek atyákat, és hát az egyik ilyen, aki Szíriai Szent Izsáknak hívják, ő azt mondta, hogy a Szentlélek birtoklásához és megnyeréséhez bele kell öltözködnünk isteni ruhába. Ő így fogalmaz. Az isteni ruha pedig az alázat. A alázat nélkül nincs isteni ruha. És a következő magyarázatot fűzi hozzám. A Filippi levél második fejezetében a következőt olvas, hogy Jézus, aki az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék, hanem onnan felülről alászállott. Kiüresítette önmagát és emberré lett, megalázta magát mind halálig, még pedig a kereszt halálig, ezért Isten mindennél nagyobb nevet adott neki, hogy erre a névre meghajoljon minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És amikor az Isten az alázat erényét ajánlja nekünk, akkor jusson eszünkbe, hogy ő ezt gyakorolta. Ő ezen az úton végigment. Ő azt mondta, hogy gyertek hozzá, mert alázatos vagyok is szerint. Ő azt mondta, hogy vedd fel a keresztet és kövess engem. Hát az alázat ruhájából beleöltözik az ember, akkor alkalmas arra, hogy a Szentlélek kegyelmét bírja. Nagyon nehéz dolog ez, így első hallásra talán azt mondják a kedvesesek, hogy hú, hát igen, hát hogyan fogjak ehhez hozzá? És akkor ráadásul még a Szentírás olyat is mond nekünk, hogy minden csak por és hamu, csak a szeretet az, ami nem múlik el. Ugye a Korintus levélben olvassuk, hogy a szeretet az nem múlik el. Mert az az Isten. És akkor ugyancsak ez a szíriai Izsák atya mondja a következő megdöbbentő mondatot. A szentség az valójában szeretet. Most képzeljék el, most itt kórházi dolgozók előtt állok. Mennyi lehetőségünk van szeretni? Az alázat ott kezdődik, amikor a nyűgös beteg beszól, amikor már gyöngyözik a homlokunkon az a szolgálat, amit értik tennénk. Mégis azt mondanám, hogy valami elképesztő nagy dolgot művelünk, mert hogy amikor a szenvedőhöz szeretettel vagyunk, ahhoz előtte mindenképpen egy kicsit lejjebb kéne vetkőzzük saját önzésünket. Minden esetben így van. És hát sokszor visszakaphatjuk úgy is, hogy a beteg lesz türelmesen, miközben mindene fáj. És zavarja, hogy ki van szolgáltatva a kórházi ágyon, hogy talán a infúziónál is jobban kell neki a kedvesség, és alig kapja meg. Vagy ha megkapja, akkor úgy érezzük, hogy nem vettek elően, ahogyan mi szerettük volna. Úgyhogy ezen lehetőségünk van arra, hogy a megaláztatást gyakoroljuk, de mindenképpen csak úgy lehet, ha Isten előtt imádságban erőt kérünk, mert a Szentlélek arra is sarkal bennünket, hogy ha a szeretet a legnagyobb a világon, azért a szeretetért nagyon nagy erőt kell érezzünk magunkban, hogy ezt megtegyük, hogy ezt megéljük. Ezért az imádság hamarabb van, mint a szeretet. Mert aki imádkozik, és Istenhez szól, az ad erőt neki, hogy tudjon szeretni. Mivel a Szentlélek a szeretet lelke is, hát ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott pünkösdöt mindannyiuknak.
Demkó Balázs görög katolikus parókus ige hirdetését hallották, amely május 21-én a Hevesvár megyei Markot Ferenc Kórház ökumenikus istentiszteletén hangzott el. Thank you.